Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, János apostol első levele, első fejezetéből a 9. verset, amely így hangzik. Tehát János apostol első levele, első fejezet, 9. versét idézem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Egyetlen ige a mai közös gondolkozásunk tárgya, de ez egy nagyon fontos ige, mert arról szól, ami nekünk létszükséglet, hogy hogyan lehet a bűntehertől szabadulni, hogyan lehet a bűntől szabaddá lenni. És persze rögtön föl kell tennünk a kérdést, hogy mi a bűn. Ugye a Szentírásból azt a választ kapjuk, hogy az isteni szeretett törvény minden megsértése bűn. Történhet ez cselekedetben, történhet szóban, és történhet csak gondolati szinten is. És itt a Földön úgy van, hogy hát ha valaki valami törvényellenes dolgot tesz az emberi törvények ellen, ha észreveszik, ugye ahogy szokták mondani, ha elkapják, akkor lesz következménye. De az isteni szeretet törvény minden egyes megsértése a mennyben nagyon pontosan regisztrálva van. Idézem Jeremiás könyve második fejezetének a 22. versét, amely így hangzik, még ha lúgba mosakodnál is, vagy megsokasítanád is szappanodat, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. És az is világos a Szentírásból, hogy mivel a bűn, a szeretett törvény megsértése, az egy halálos és fertőző vírus, ezért így kimondja a Biblia törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát minden egyes feljegyzés, ami törvényszegésünkről, és gondolom már a 21. század elején senkinek nincs kétsége afelől, hogy Istennek van technikája, hogy így mondjam, mindent megörökíteni. És ezek hihetetlenül pontos feljegyzések, és minden törvényszegés a halálbüntetést kívánja ránk, mégpedig az örök halálbüntetését, hogy elveszítsük az élet jogát. Ezért rendkívül fontos dolog, hogy hogyan kell a bűnt rendezni, hogyan lehet a bűntől és annak a következményétől szabadulni. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy hányszor szegjük meg mi az isteni szeretett törvényt ezen a három szinten. Tehát tudjuk, hogy ebben nagyon könnyű belecsúszni. És van egy ilyen ige is római levél második fejezetében, hogy gyűjtjük az ítélet napjára. Ugye ezek a törvényszegések halmozódnak, ha nem rendezzük őket, akkor olyan, mintha nagyon nagyra nőne egy számla a végső ítélet idejére. Ezért szükséges ezeket feltétlenül rendezni, és nem hagyni, hogy gyűljenek az ítélet napjára. Ugye a Bibliában olvassuk, hogy milyen hihetetlen elbizakodottsággal mondta a tékozló fiú bátyja, ugye az apának, hogy én, ugye aki Isten példázza a példázatban, hogy én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. A gazdag ifjú pedig azt mondta az Isten törvényéről, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. De ha csak nem vagyunk vakok, és nem vagyunk annyira megtéretlenek, hogy nem érzékeljük, hogy milyen könnyen és hányszor megsegít az ember a szeretett törvény, akkor ilyesmi soha se hagyja el a szánkat, hogy mi sose hágtuk át, meg mi megtartottunk mindent. Tehát ez mindannyiunk létérdeke, hogy ezt az egyszerű mondatot, ami itt van a János első levelében, az első fejezet 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól, ezt minden részletében nagyon pontosan kell értenünk, mert nekünk nem szabad hagyni, hogy gyűljön a számlánk. Nekünk idejében minden törvényszegést rendeznünk kell. Persze az is fölmerül bennünk, hát a hívő életében is van szükség bűnrendezésre, hiszen ebben adva van, kikövezve van a bűn feletti győzelem útja. Hát egy hívő ember nem is vétkezik úgy, hogy így mondjam, szokásosan, rendszeresen, mintha nem is tért volna meg. Viszont leginkább úgy csúszik bele az ember ebbe, hogy egy pillanatra nem támaszkodik Istenre, hogy magára marad, és észrevétlenül kerül bele. A római levél 7. fejezetének a 2. része ezért rendkívül tanulságos, ahol Pál apostol arról ír, hogy ha még őszintén megtért és újjászületett is valaki, akkor is az öröklött, szerzett természet, az ösztönös természet révén még a bűn törvényéhez van kötve. És azt írja, hogy már gyönyörködik az Isten törvényében, és megvan benne az akarás, hogy azt cselekedje, és gyűlöli a bűnt annak az ellentétét, mégis azt mondja, úgy belecsúszom, hogy azt lehet mondani, hogy nem is én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Tehát azt mondja, ha tudtam volna, ha én ezt megfontoltam volna, bele nem mentem volna. De csak úgy belecsúsztam hirtelen, és nem az én belső azonosulásommal tettem ezt. A 23. versben, ott a 7. fejezetben így mondja, hogy hát én gyönyörködöm az Istentől, én tényleg azt akarom, de látok egy másik törvényt, amely ott van a tagjaimban, és engem rabulejt a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban, amely felírva van az én ősi, ösztönös természetemben. Tehát ilyen értelemben küzd a hívő ember is, nem úgy, hogy ő még ugyanúgy gondolkoznék, mint azelőtt, és csak olyan könnyedén lépten nyomon áthágná Isten törvényét, de tapasztalja, hogy a benne lévő bűntörvénye észrevétlenül le tudja venni a lábáról, rabul tudja őt ejteni. Ezért kiált fel a végén, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Egy kis példát is mondanék erre, hogy hogyan van a hívő ember ezzel, hogyha elesik. Ugye itt a hirdetéseknél is utaltam az alkoholbetegekért való munkába, a munkára, amiben én nagyon sokáig intenzíven vettem részt, gyengébb szálon még most is, és ott náluk lehet azt tapasztalni, hogy ha valaki egyszer, hogy így mondjam, szívében, a lelke mélyén leszámolt az alkohol függéssel, és teljes szívéből szabadulni akar, akkor is van ugyanilyen eset, de ritka, hogy egyetlen visszaesés nélkül ki tud emelkedni, és aztán évtizedekre is teljesen, hogy így szokták mondani, hogy száraz marad. És azt lehet tapasztalni, hogyha egy ilyen valaki, aki a lelkében már felszabadult ezzel a szenvedélybetegség alól, és inkább meghalna, mint hogy még egyszer belecsúszson, és mégis visszaesik, akkor ebből úgy kell fel, hogy még eltökéltebben akar szabadulni. De most így van egy hívő ember is, hogyha akarata ellenére, belső embere beleegyezése nélkül belecsúszik, akkor olyan keservesen sír, mint ott Péter, ugye, a maga tagadása után, ő is csak úgy belecsúszott, és annál jobban akar szabadulni, és annál jobban keresi a szabadulásnak az útját. Tehát ilyen értelemben szükséges a hívő embernek is tudni a bűnrendezésnek az útját. És akkor gyakorlatilag tegyük fel a kérdést, hogy mi a teendő? Ha akár úgy, hogy valahogy mégiscsak végül engedtünk a kísértésnek, vagy úgy, hogy csak úgy belecsúsztunk, de egy hívő ember azt tette, amit egyébként gyűlöl, és amit semmiképpen nem akar vele egyetérteni. Akkor mi a teendő? Azt olvastuk itt, hogy a legelső dolog, ami után jön az nagy felszabadulás, ha megvalljuk bűneinket. Azután folytatja, akkor Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és meg is tisztítson minden hamisságtól. De az első lépés, ha megvalljuk. Akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy kinek kell megvallani. Mi hajlamosak vagyunk ilyen szimplán gondolkozni, hát ha éppen ember ellen vétettem, akkor embernek. Csak hogy minden bűnt mindenek előtt Istennek kell megvallani. Emlékszünk a tékozló fiú példázatában, milyen felismerésre jutott a példázatbeli fiú, hogy majd így kell szólni az apjához, vétkeztem az ég ellenen és te ellened. Tehát minden bűnt, amit amiben belecsúszunk, vagy akármilyen módon elkövetjük, az mindenek előtt Isten elleni vétkezés. Miért? Hát még ha ember ellen vétettünk is, Isten minden teremtményével együtt érez. Ugye emlékszünk, hogy mondja a jó kecskék szétválasztása példázatával, amit velem nem tettetek meg annyi, mintha, illetve amit egyel a legkisebb atyám fiai közül nem tettetek meg, annyi, mintha velem nem tettétek volna meg. Amit megtettetek, annyi, mintha velem tettétek volna. Annyira együtt érez minden teremtményével. Ha igaz az, hogy Isten a szeretet, a megtestesült szeretet, akkor ő minden teremtményével maximálisan együtt érez. De velünk is együtt érez, szeretné a győzelmünket. És az is neki egy fájdalom. Ő is egy vereségként, egy kudarcként éli át, fájdalomként éli át, hogy mi vétkezünk. És azon kívül kárt teszünk Isten ügyének. Szégyent hozunk az ő nevére. Ezt is neki kell majd rendbe hozni utánunk. Tehát mindenképpen legelőször Istentől kell bocsánatot kérnünk. És még emberek között is, hogy van, mi az igazi bocsánatkérés? Hogy oda megyek, a szemébe nézek, elismerem őszintén, és bocsánatot kérek. De azt kell mondani, hogy nagyon sok keresztény nem így gondolkozik. Hát ő úgy is tudja, hogy mit gondolok. Hát elég az, hogyha én most elismerem, hogy hiba volt, sajnálom, és hát a Krisztus mindannyiunkért meghalt, ő bizonyára megbocsát. Nem. El kell mennünk Krisztushoz lélekben. Azaz be kell menni a belső szobába, és néven nevezve azt a dolgot, hogy így mondjam, Jézus szemében nézve megvallani neki. És elmondani neki, hogy Istenem, fájlalom, sajnálom, kérlek, a te helyettes áldozatodért, és bocsásd meg, és a te közbenjárásodban képviselj engem, és adj nekem szabadulást. Szoktam mondani, hogy talán az egyik legsértőbb ima, amit keresztények pedig sokszor fogalmaznak így, hogy Uram, ha valamivel megbántottalak, kérlek, bocsásd meg. Tudjátok, mi van ebben? Egyrészt, hogy én alapvetően jó vagyok, esetleg véletlenül, tehát alapvetően igaznak tartom magamat. Egyrészt ez van benne, másrészt meg az van benne, nekem nem is fontos tudni, mi az, intézd el nélkülem. Ha valamivel megbántottalak, akkor te majd elrendezed. Nem, azt mondja, ha megvalljuk. Először is neki. És szeretnék ezzel kapcsolatban még egy fontos dolgot mondani, hogyha neki megvallottuk, és ugyanakkor valaki embernek is el is rendeznünk kell, azt tapasztaljuk, hogy hihetetlenül könnyű emberrel elrendezni és bocsánatot kérni. Mert ha Isten megbocsátott, olyan felszabadultak vagyunk, és olyan hálásak, és újra emelt fővel járhatunk, semmi nehézséget nem jelent, hogy azzal is elrendezzük, aki ember ellen vétettünk, és vele kell rendezni. De ha mi csak úgy erőlködünk, hogy emberrel rendezzem, a jó Istennel meg nem rendeztük el, akkor esetleg nehezen megy. De ha az Isten megbocsátott, akkor felszabadult a lelkünk, alig várjuk, hogy ezt megtehessük, könnyen megy, semmi nehézséget nem okoz. De olyan egyszerű ez a mondat, olyan simának tűnik, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamiságtól, de mégsem ilyen egyszerű a dolog, mert Sátán a világon mindent elkövet, hogy késleltesse, sőt akadályozza azt, hogy mi Istennek megvalljuk és Isten bocsánatát kérjük. Nem tudom, tapasztaltuk-e ezt. Majd elmondanám, hogy milyen módokon próbálja ezt tenni. Az egyik mód, ahogyan próbálja tenni, hogy megpróbál bennünket ilyen önigazolásba vinni. Sugalmaz nekünk ilyeneket, de hát igenis neked van igazad aztán, hogy ilyen meg ilyen körülmények voltak nekem, erre mentségem van. Szóval ilyenekkel próbál, hogy el is ismerem, hogy hiba volt, de önigazolásba is belecsúszok, és próbálom magamat mentegetni. Szeretnék egy bibliai igét idézni, ez a Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezet 31. verse. Nem tudom, gondolkoztatok erről valamikor. Azt mondja, ha magunkat ítélnénk el, nem ítéltetnénk el. Tudjátok, mit akar mondani az ige? Isten nem szeret ítélkezni, nem szeret feddeni minket meg, bűneinkre emlékeztetni. Ha mi nekünk adott a Jóisten az ige által a Szentlélek munkája egy érzékeny lelkismeretet, akkor azt szereti, ha mi magunkat ítéljük el. Mentegetőzés nélkül egyértelműen elismerjük. Akkor ő már csak az ölelő karjaival vár. Ugye? Emlékeztek a tékozó fiú példázatára? Ő teljesen kiszámolta magát, ugye? Elítélte magát, hogy vétkeztem az ég ellent ellened. És akkor az atyának volt még valami mondani valója, amikor hazament. Csak az, hogy elé futott, megölelte, megcsókolta. Mert magát elítélte, neki már nem kellett ráolvasni semmit sem, vagy előhozni semmit sem. Tehát ezt így próbáljuk kivédeni, hogy ítéljük el saját magunkat, számoljuk ki saját magunkat, és mentegetőzés nélkül ismerjük el, ami valóban a szeretet törvénnyel ellentétes volt. A második módszere Sátánnak, hogy akkor azzal jön, hogy én te olyan hibát követtél el, hogy ez végzetes, ezt már nem tudod rendezni, ennek a következményeit nem lehet elhárítani, akkor vagy olyan súlyos ez a bűn, hogy Isten nem is fog megbocsátani, vagy nem is tud megbocsátani. Ugye az jellemző, nem véletlenül az új szövetségben az egyik neve az, hogy vádoló, hogy először belevisz a bűnbe, utána megvádol, és megpróbál lenyomni, és elkeseríteni, és elsüggeszteni a végsőkig. Hogy lehet ezt kivédeni? Hát emlékezzünk csak Jézus ígéreteire, így most a heti Biblia tanulmány megbeszélésénél is elhangzott, hogy az Isten ígéreteiben való bizalom milyen fontos. És milyen ígéreteket találunk? Máté evangélium 12. fejezet 31-32. vers. Minden bűn és káromlás megbocsáthatik az embereknek, még ha valaki az emberfia ellen vét az is. Tehát ez sokszor szükséges, hogy másoknak is segítsünk, mert vannak, akik ugye ilyen rangsorokat tudnak, hogy van halálos bűn, amire már nincs bocsánat. Azt mondja, minden bűn és káromlás megbocsáthatik az embereknek, még ha valaki az emberfia ellen vét, az is. És aztán a 103. Zsoltárból is hadd idézzek, úgy olvassuk a 103. Zsoltárban, a 3. versben, hogy az Úr megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Itt nem a fizikai betegségekre vonatkozik a betegség, ugye a Biblia sokszor hasonlítja a bűnt betegséghez, hanem azt mondja, hogy minden bűnödet megbocsátja, minden betegségedet meggyógyítja, és ne engedjük, hogy a sátán nekünk ilyeneket sugaljon, hogy ebből nincs megoldás. És olyan csodálatos az, hogy ilyen igéket olvasunk, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, ilyen Isten olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Másik helyen azt mondja, a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Mivel ő megteremtette a fedezetet ahhoz, hogy mi ingyen bocsánatot kapjunk, mert elviselte helyettünk a bűn jogos büntetését, ezért nekünk ingyen kegyelmet ad, nem kell se vezekelni semmit, hanem akár 10 000 talentumot elenged egy pillanat alatt, mint ahogy Jézus az egyik példázatában mondta. De ezt el kell hinni. Ugye olyan egyszerűnek tűnik, de nem is olyan egyszerű, amit János első levele 4. fejezet 16. versében olvasunk. Tehát a János első levele 4:16, mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Mi olyan emberszabásúan gondolkozunk, és sokszor nehezen tudjuk elhinni, hogy Isten ingyen kegyelemből minden bűnünket megbocsátja, úgyhogy arról emlékezés már az ítéletben nem lesz. Regisztrálva van, eltörölni Jézus majd csak a főpapi szolgálatával fogja, de az is regisztrálva van, hogy megbocsátatott. Akkor tehát ez a tétel már a végső egyetemes ítéletben nem jön elő. Ez nem gyűlik a számlánkon. Ugye, ezt Isten megbocsátotta, akkor annak örökre vége. Akkor ezt ő tenger mélységébe vetette, távol tőlünk, mint a napkelet a nyapnyugattól. és Istennek ezt az ingyen kegyelmét el kell hinnünk, és el kell fogadnunk. De aztán vannak sátánnak még más trükkje is. Például azzal akar távol tartani, hogy elmenjünk Istenhez, és neki a belső szobába bemenve szemtől szembe megvalljuk, és bocsánatát kérjük, hogy azt mondja, azt sugallja nekünk, hogy hát te benned nincs is olyan igazi megbánás. Elismered az eszeddel, hogy hibáztál, de nem szégyeled eléggé, de nem bánod eléggé. Hát ha még ilyen kétszívűnek érzem magam, hogy igazolom is magamat, meg el is ismerem, ilyen bizonytalan vagyok, és nincs bennem olyan mély szégyenkezés, meg megbánását, akkor most hogy menjek Istenhez bocsánatot kérni? Ez a sátának az egyik legravaszabb trükkje. És sokszor ezzel tart távol bennünket Istentől, hogy oda menjünk, megvalljuk, és bocsánatát kérjük. Pedig megkérdezem, képesek vagyunk mi magunktól igazi bűnbánatra jutni? Nem az a dolgunk, hogy még a bűnbánatért is hozzáfolyamodjunk? Szeretnék egy igét idézni, amelyet sokan elfelejtenek. Apostolok cselekedetei 5.31. Így hangzik. Így olvassuk, hogy Krisztust Isten fejedelemmé és megtartóvá tette, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnbocsánatot. Döbbenetes? A keresztény közvéleményben mi van? Hát az Isten dolga a megbocsátás, a megbánás meg a miénk. De itt meg azt olvassuk, hogy Krisztus adjon az ő népének bűnbánatot és bűnök bocsánatát. Olyan mélyen megbánni a bűnt, hogy teljesen átlátjuk a természetét, hogy megutáljuk, hogy utána még nagyon fájraljuk, és utána még inkább kérjük a győzelmet, és minden áron győzni akarunk. Ami az igazi mély megbánás, ezt már csak a Szentlélek tudja elvégezni a szívünkben. Akkor mi a teendő? Még az ilyen bizonytalan fél bűnbánattal is azonnal járuljunk Istenhez. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy igét idézni. Ezt a 41. Zsoltárból idézem. Így olvasom a 41. Zsoltárban az 5. verset. Így fohászkodott Dávid Istenhez. Én azt mondtam, Uram, kegyelmez nekem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Érdekes? Nem egy kézbűnbánattal megy Isten elé, hanem csak azt mondja, tudom, az eszemmel tudom, hogy én most rosszat tettem, de a lelkem még nincs rendben, össze-vissza vagyok, kuszált vagyok. És oda megy Isten, és azt mondja, Uram, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Erről nekem az jut eszembe, hogy egy gyerek, ha áthágja a szülőnek a meghagyatkozását, és emiatt bajba kerül, akkor kihez megy, hogy segítsen rajta? Csak ahhoz a szülőhöz megy, nem? Csak hozzá fog menni, és azt mondja, áthágtam a szavadat, én bajba vagyok, segíts rajta. És azt mondja, mi ilyen bizalommal legyünk mennyei atyánkhoz, és Krisztushoz, ami megváltónkhoz, és közben járunkhoz, hogy azt mondjuk, hogy Uram, össze vagyok kuszálva, tudom, hogy nem vagyok jól, de most te gyógyítsd meg lelkemet. Te segíts engem igazi bűnbánatra, és add, hogy megutáljam ezt, és többet ne történjen velem, és szabadíts meg. Tehát menjünk hozzá, mint a jóságos szülőhöz, mint a lélek orvosához, és ne engedjük, hogy sátán ilyenekkel visszatartson, hogy te még nem bánod eléggé, te nem szégyelled eléggé, ez még nem igaz bűnbánat, ezzel ne menj Istenhez. Nagyon fontos, hogy semmiképpen ne késlekedjünk, és ne engedjük, hogy sátán ilyen dolgokkal távol tartson minket Istentől. Szeretném idézni Mikeás könyve 7. fejezetéből. Ott találjuk ezt, hogy mi a tanácsa az igének. Azt mondja, ha elestünk, akkor így szóljunk. Ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Leperli peremet, és kivisz engem az ő világosságára. Én mindig úgy érzem, hogy ez most nem nem illetéktelen dolog, hogyha beleszúrnánk egy szót, összhangban van az igével. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de már is felkelek. Hogy azonnal felkelünk, nem hagyjuk, hogy Sátán késleltessen, visszatartson attól, hogy mi ezt Istennel igazán rendezzük. És azt mondja, mert még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, és milyen szép ez a fogalmazás, leperli peremet. Ha Sátán vádol is, ő védelmébe vesz engem, ő tudja az indítékaimat, tudja a szándékaimat, és ő leperli peremet, és nem az ellenség hiába tiltakozik, ő megbocsát nekem, meggyógyít engem. Ez az igazi bizalom Istenben, és meglátom az ő igazságát, kivisz engem a világosságra. És ugye az nagyon fontos, hogy az ige nem éri be ezzel, hogy megbocsát, mert azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, de itt kezdődik, ha megvalljuk. Nem elég belül elismerni, megvallani. Ez nagyon fontos. Nem csak belül elismerni, de megvallani. Mindenek előtt Istennek. És ahogy mondtam, akkor már könnyű, hogyha emberrel is valamit rendezni kell adott esetben. És akkor utána jön az, hogy Isten megbocsát, mégpedig olyan tökéletesen is teljesen megbocsát. És az utolsó mozzanat ebben az igében, amit alapigeként olvastunk, és hogy megtisztítson minden hamisságtól. Mert ha Isten vezetett el igazi megbánásra, és én bizalommal kérem, akkor annál szenvedélyesebben, ahogy az előbb is említettem, annál komolyabban kérem, de én nem akarok újra ilyet elkövetni, de én tényleg győzni szeretnék, én tényleg Krisztus örömére és tetszésére szeretnék élni. És ha ezzel a vágyal megyünk hozzá, akkor ő kézbe vesz minket, és megtisztít minden hamisságtól, győzelemre segít a bűn felett. És szeretném azt az igét is idézni, amely nagyon röviden és szemléletesen mutatja be, hogy hogyan történik a bűn feletti győzelem. Még ha az egy megrögzött szokás, és még ha az már nagyon sokszor levet minket a lábunkról akkor is. Az pedig így hangzik, Róma 16:20. Római Levél 16. fejezet 20. verse. Ott pedig ezt olvassuk, hogy a békesség Istene hamar, a mi Bibliánk úgy mondja, megrontja, de az eredeti szövegben ez van, eltapossa Sátánt a ti lábatok alatt. Tudjátok, milyen képies megfogalmazás van ebbe? Az ókorban volt egy olyan szokása, egyik király legyőzte a másikat, akkor jelképesen a legyőzött király nyakára tette a lábát. És ezt a képet használja, azt mondja, a békesség Istene hamar eltapossa Sátánt, de csak a ti lábatok alatt. Tudjátok, mit akar ezzel kifejezni? Ha te elhatárolódsz attól a bűntől, ha te semmiképp nem akarod, ha te a lábadat a kígyónak a fejére teszed, eltaposni már nem tudod. Ahhoz neked nincs elég erőd. De ha lábadat a nyakára teszed, akkor jön Krisztus, és ő tapossa el, de a te lábad alatt. Értjük a hasonlatot? A mi döntésünk nélkül nem teszi meg. De ha a mi döntésünk megvan, sőt a kérésünk megvan, hogy Isten győzelemre segítsen, akkor ő természet feletti erővel segít azt legyőzni az életünkben. Szeretnék egy mondatot idézni, ezt Ellen White írja egy helyen, és ez egy nagyon értékes ígéret. Azt mondta, hogy a leggyengébb pontjainkból lehetnek a legerősebb erényeink. Isten annyira képes megtisztítani minket minden hamisságtól, hogy ahol a leggyengébb pontunk lesz, ott leszünk a legerősebbek. Érdekes? Tehát nincs ilyen, hogy van olyan hamisság, amit ő nem tud megtisztítani. Most egy példaként említem, Mózesnek mi volt a gyenge pontja? Az indulatosság, a hirtelen harag, felindulás. És ahol a gyengesége volt, ott lett a legerősebb pontja. Az van megírva, hogy igen szelíd lett mindenkinél inkább, akik a földön laknak. Tessék, itt a bátorító példa, hogy ha valahol nekem volt egy speciális gyenge pontom, ha én megvallom, és én kérem az Isten bocsánatát, akkor és kérem, hogy én győzni akarok, és ráteszem a lábamat az ellenség fejére, mert én eldöntöttem, akkor ő eltapossa sátánt a lábunk alatt, és ami a leggyengébb pontunk volt, ott leszünk a legerősebbek. Isten képes ezt megtenni, ilyen tökéletes szabadításban részesíteni. És mindezeket, amit elmondtam, én szeretném egy kicsit még közelebbről szemléltetni Dávidnak az esetével. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy annál súlyosabb bűnt nehéz elképzelni, mint amit ő elkövetett, ami az élete nagy bukása volt, és főleg egy olyan ember részéről, aki Istennel járt, aki annyi kegyelmet kapott Istentől, annyi tapasztalatot szerzett Istennel. Hát mi volt ez? Egy közönséges testi kívánságból származó házasságtörés, és utána egy közvetett gyilkosság. Hát nem hiszem, hogy ennél súlyosabb bűnt valaki el tud képzelni. És megkérdezem, ez az eset is bizonyította, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek? Olyan érdekes, hogy a Sámuel első könyve 12. fejezetének a 13. versében egyetlen Biblia versen belül olvassuk. Azt olvassuk, miután Nátán megfette Dávidot, akkor Dávid azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. És rögtön késedelem nélkül felhangzott Nátán szava, ahogy a Szentlélek őt késztette, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Döbbenetes, nem? Azt mondja, elvette a te bűnödet, volt és nincs, és nem fogsz meghalni. És szeretném, ha látnánk, hogy ugye ott csak így röviden annyit mond, hogy vétkeztem az Úr ellen, de nézzük meg egy pillanatra abban a két Zsoltárnak egy-egy részletét, amiben Dávidnak a bűnbánata jut kifejezésre. Az első ezek közül a 32. Zsoltár. A 32. Zsoltárban a következőt mondja Dávid. Ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy ez nem azonnal a tette után történt, hanem ugye amikor már Nátán hozzáment és Isten fedését elmondta, addigra már jó idő eltelt, ugye közel egy év, vagy egy eltelt addigra, és Dávid addig halogatta, hogy Istenhez menjen bűnbocsánatért. És a 32. Zsoltárban ezt írja, így olvassuk, olvasom a 32. Zsoltárból az első 5 verset. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. És most figyeljünk, vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Abban a pillanatban elvetted rólam bűneimnek terhét. Ugye itt is látjuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, azt mondja, amikor azt mondtam, hogy bevallom hamisságomat az Úrnak, abban a pillanatban az Úrnak mindenek előtt, akkor te elvetted rólam bűneimnek terhét. És milyen érdekes, hogy azzal kezdi, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátott, vétke elfedeztetett. Egyenesen boldogság váltja fel, egy boldog felszabadulás, azt a nyomottságot, amiben az ember volt, azt a lelki gyötrődést. Akkora nagy lelki változás történik. És azt mondja, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Hát érdemes várni, érdemes késlelkedni azzal, hogy Istennek megvalljuk és a bocsánatát kérjük. Addig csak örlődik az ember, addig csak gyötrődik, addig csak telik az idő, és nem tud semmi hasznos jó dolgot tenni, mert csak ezen vergődik. És azt mondja, hogy éjjel-nappal rám nehezedett kezed, így tényleg így volt? Nem, csak ő érezte így. Úgy érezte, hogy Isten haragszik rá, úgy érezte, hogy Isten keze nehezedik rá éjjel-nappal, mert képtelen volt megtenni azt a lépést, hogy bevallja hamisságát az Úrnak. De amikor aztán megtette, amikor az Úr megkereste őt, hogy kiszabadítsa ebből az állapotból, akkor látszik, hogy ő benne már nagyon régen érett, hogy ő teljesen elismeri a vétkét, és bocsánatra vágyik, mert azonnal azt mondta a Nátán szavára, vétkeztem az Úr ellen, mindenek előtt az Úr ellen, mondta. Tehát ebből is azt láthatjuk, hogy nem szabad halogatni. A hatodik vers, aztán levon egy következtetést mindezekből, azt mondja, azért hozzád folyamodjék minden kegyes, vagyis minden istenfélő alkalmas időben. Ha a nagy vizek áradnának is, nem juthatnak el ezek ő hozzá. Tehát semmi nem tudja eltávolítani Istentől. Tehát mi lehet az alkalmas idő, amikor hozzá folyamodjunk? Azonnal. Késedelem nélkül. Minél gyorsabban. És azonnal leveszi rólunk bűneink terhét, és boldog felszabadultságot élvez az ember. A másik Zsoltár részlet, amit szeretnék felidézni, az 51. Zsoltárból való. Ugye ennek a felirata is ez, hogy Dávid Zsoltár, amikor ő hozzáment Nátán a proféta, miután a Betsabével vétkezett. Olvassuk néhány sort. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemed előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. És hadd olvassam utána még a nyolcadik verset. Imé te az igazságban gyönyörködsz, amely a verségben van, ami a bensőmben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Még a kilencedik vers is, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Mire hivatkozik, amikor bocsánatért folyamodik egy ennyire súlyos bűn után is? Azt mondja, a te kegyelmességed sokassága, a te irgalmasságod sokassága szerint. Ugye ez nem annyira mai kifejezés, de azért értjük, hogy abban bízik az Isten végtelen irgalmassága, és az Istennek a végtelen kegyelmessége. Semmi érdemet nem hoz föl, semmit nincs is, hanem csak ezt. És aztán benne van az, hogy nem csak bűnbocsánatra vágyik, hanem hogy meg is tisztítsa Isten minden hamisságtól. Azt mondja, egészen mosd ki engem az én álnokságaimtól, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Ilyen az igazi bűnbánat, ahol nem csak bocsánatot kér, hanem megtisztulást, győzelmet ugyanabban a dologban, amiben elesett. És aztán az egyedül ellened vétkeztem, azt úgy kell érteni, hogy legfőképpen ellened vétkeztem, ezt is világosan látja, és tettem azt, ami gonosz a te szemeidben. Van ebbe valami mentegetés? Olyat tettem, ami gonosz a te szemedben, és az én álnokságomból fakadt ez a dolog, ami még bennem van valami, ami nem tisztult ki. És akkor még ugyanebből a Zsoltárból figyeljük meg a 9. verset különösen. Azt mondja, tisztíts meg engem, izsóppal is tiszta leszek, mosd meg engem is fehérebb leszek a hónál. Hát azt mondaná valaki, hogy nem túlzás ez, hogy valaki egy ilyen bűn után azt kéri, hogy olyan fehérebb legyen a hónál. Nem. Mert ilyen nagy az Isten irgalmassága, az Isten kegyelme. Ezt biztosítja Krisztus helyettes áldozata, hogy ugyanazt mondja itt Dávid, figyeljük meg, amit jóval később Ézsaiás könyvében így fogalmaz meg az ige, így olvassuk, hogy Isten meghívja az embert, no gyertek, törvénykezzünk. Először milyen félelmetesnek hangzik, ha az Isten azt mondja az embernek, no gyertek, törvénykezzünk. De hogy folytatja? A bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, a vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Igen, az Isten megbocsátása teljes, nekünk el kell hinni az Istenek szeretetét, el kell hinnunk a Krisztus helyettes áldozatát, hogy utána nincs se vezeklés, se valami még kirúvaránk, semmi, ingyen kegyelemből teljes bocsánatot nyerünk. Ha vérpirosak voltak a bűneink, hófehérek lesznek, tiszta lappal indulhatunk, semmi akkor ebben az ügyben a számlánkon nincs, Isten ez a végső ítéletre is megbocsátottnak nyilvánította. És akkor viszont mennyire kéri ő a győzelmet? És mennyire vágyik arra, hogy újra az Istennel való korábbi közössége helyreálljon? Ezt mondja, hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Pontosabban ugye a bűnteher törte őt össze. Azt mondja, rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Most jön a csúcspont. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ezek csodálatos sorok, én szoktam mondani, hogy imádkozni, tanulni a zsoltárokból. Ahogy ezek Istentől ihletett imák, és mi is ugyanezeket a kéréseket a szánkra vehetjük, és mit mond Istennek, hogy tiszta szívet teremts bennem. Látja, hogy itt az Istennek a munkájára van szükség a szívében, hogy minden álnokságtól megszabadítsa, és tiszta szívhez teremtsen benne. És azt mondja, az erős lelket újítsd meg bennem, nem akarok újra így elesni. Aztán azt mondja neki, hogy add vissza nekem a te szabadításod örömét. Ugye ez is szóba jött ma a heti Biblia tanulmány megbeszélésénél, hogy aki tudja, hogy milyen az Istennel járás békessége és öröme, az borzasztóan látja a különbséget, amikor valami bűn miatt ez megszakad. És azért mondja, add vissza, oda vágyom vissza, add vissza a te szabadításod örömét. Azokhoz a legjobb pillanatokhoz, amikor közel voltam hozzád. És utána ezt is mondja, hogy és engedelmesség lelkével támogass engem. Tehát eljutott arra a belátásra, hogy nem tud engedelmes lenni egyedül. Hanem ugye engedelmesség lelke nem a Szentlélekre utal nyilvánvalóan. Amikor erős lelket kér, meg engedelmesség lelkével támogass, mindig a szent lelket kéri, hogy ezt te szent lelked legyen velem. Ezért is könyörög lelkedet ne vedd el tőlem, mert elvesztette a Szentlélekkel való kapcsolatot a vétke nyomán. Mindaddig, amíg be nem vallotta, és Isten meg nem bocsátott, addig kiesett abból a korábbi örömből, békességből, abból a pozitív lelki állapotból, és azt kéri, hogy add vissza. És végül azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te útjaidra. Hát ha ilyen emberi módon gondolkozunk, akkor még meg is botránkozhatunk. Most Dávid akar bűnösöket tanítani? Hát egy kicsit álljon a sarokba. Ugye hát aki ekkora bűnt követett el, az most hogy jön ahhoz, hogy ő akarja a bűnösöket tanítani? Azt mondhatnám, éppen azért, mert ő most olyan tapasztalatot szerzett, hogy tudja a bűnösöket bátorítani és segíteni. És tiszta lappal indul, felemelheti a fejét, nem kell lehorgasztott fejjel járnia. Ha Isten megbocsátott, akkor teljesen szabad. Ezt is Ellen White-tól idézem, de nagyon igaz mondat. Azt mondja, ha bűnbánatra jutottatok, és bocsánatot kértetek Istentől, akkor hagyjátok ott a bűneiteket a Golgotai keresztlábánál, különben megmérgezi az egész életeteket. Ugye megszívlelendő. Akkor ott hagyjuk, tudjuk, elhisszük, hogy fehérebbé tett a hónál, elhisszük, hogy én ebben a pillanatban jogosult vagyok a bűnösöket tanítani az Isten útjára. Nem kell lehorgasztott fejjel járnom, nem kell vezekelnem. Az Isten megbocsátása teljes és tökéletes. És megkérdezem, hát nem csodálatos Istenünk van? Ugye azért veti fel a kérdést a Mikiás könyve 7. fejezetében, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja az Isten népének, a maradékának a vétkét, a hamisságát, és teljesen helyreállít. És én ezt bátorításul mondtam el mindannyiunknak, még ha a legőszintébben megtértünk is, ami ravasz ellenségünk le tud venni a lábunkról. De mi mondjuk azt, ne örülj, én ellenségem már is felkelek, mert az Úr az én világosságom, leperli peremet is teljesen helyreállít engem. szívemből kívánom, hogy ez a bátorító ige elkísérje minket, és mindig eszünkbe jusson, amikor szükségünk van rá, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, hű az ígéreteihez, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Amen.